Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Benkő Tibor honvédelmi minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A héten sikeresen lezajlott a Magyar Honvédség afganisztáni mentő akciója. Összesen 540 főt menekített ki a Honvédség különleges műveleti csoport, és nem csak magyarokat, hanem osztrák, amerikai és afgán állampolgárokat is. A Honvédség parancsnoka, Ruszin Szendi Romulus altábornagy úgy fogalmazott, megpróbálom pontosan idézni, hogy a magyar katonák történelmet írtak ezzel a mostani akcióval. Valóban nem igen volt példa még akár csak hasonlóra a Magyar Honvédség történetében? Hasonló akcióra?
Igen, valóban így van. Én mégis azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a katonáinknak. Zömében valóban különleges műveleti katonák voltak, de voltak ott az egészségügyi katonáink, és ott voltak a légierő katonái is, és tulajdonképpen, ahogy szoktunk fogalmazni, ez ilyen összfegyvernemi, összhaderőnemi együttműködés eredménye lett. A gyakorlatban még nem került ilyen végrehajtásra, ilyen művelet, ilyen feladat. Természetesen a kiképzés, a felkészítés folyamán arra törekedt mindig, és most is arra törekszenek a katonáink, hogy mindenféle változatot próbáljunk úgy felépíteni, hogy mire lehet számítani napjainkban, milyen kihívások vannak, milyen kockázatok vannak, milyen fenyegetések érhetik az embereket, és erre próbálunk felkészülni. De a gyakorlatban ilyen kimenekítési feladatot még nem hajtottunk végre.
Hogyan áll össze egyébként ilyenkor, vagy jelen esetben ez a mostani, hogyan állt össze egy ilyen mentési terv, és egyáltalán hogyan épül fel egy ilyen egység? Kifejezetten erre kiképzett katonákból, szakemberekből áll össze?
A katonáink felkészítését, kiképzését, ahogy említettem, úgy hajtjuk végre, hogy mindenféle kihívásnak meg tudjanak felelni.
De azért ez mégis csak egy speciális feladat.
Természetesen ezt mindig a feladatokhoz igazítjuk, hogy azon katonákat vetjük be, alkalmazzuk, akik erre a speciális felkészítésre, kiképzésre alkalmasak. Zömében a különleges műveleti katonák, ők azok, akik ezt végrehajtják. De hogy néz ki? Hát először is ez egy nagyon gyorsan bekövetkezett esemény volt. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 15-én, augusztus 15-én a tálib erők bevonulnak Kabulba. Puskalövés nélkül, ahogy szokták mondani, simán bejutnak, a hatalmat átveszik. 17-én nálunk a kormány dönt, hogy akik ott vannak magyarok, őket ki kell hozni. Döntés születik abból, hogy akik segítették, támogatták a magyar katonákat ott az elmúlt 18 évben, őket próbáljuk meg kihozni.
Róluk egyébként pontos névsor volt, tehát lehetett tudni, igen, és lehetett tudni azt is, hogy hol tartózkodnak, hol kell keresni.
Épp ez a lényeg a tervezésnél, hogy megvolt a névsor, hogy kik azok, akik várnak a kimenekítésre, hol tartózkodnak, milyen távolságban vannak, hogy tudnak Kabulba eljutni.
Ők egyébként véletlenül fenyegetett helyzetben is voltak? Azért, mert hogy a magyar katonákkal, illetve a szövetséges erőkkel együttműködtek?
Nem véletlenül, hanem egészen biztosra tudjuk ezt mondani, hogy fenyegetett helyzetbe kerültek, és nyilván ők is azért mondták, hogy szeretnének kimenekülni. Szeretnék, ha mi ebben őket segítenénk és támogatnánk. Tehát megvolt ez a névjegyzék. Nyilván mi megkezdtük itt a kimenekítő csapat összeállítását, zömében, ahogy említettem, különleges műveleti katonákkal, arra törekedtünk, hogy a saját képességeinkre építsünk, tehát ne legyünk kiszolgáltatottak se a kiutazásnál, se a menekítésnél, se a hazatérésnél. Arra törekedtünk, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a kimenekítésre várókkal, a gépeinket, a saját beszerzésű, ezeket a csapatszállító repülőgépeket alkalmaztuk. Az egyiket felszereltük olyan életmentő felszereléssel, amely ha a helyszínen történik valamilyen összetűzés, és valaki megsebesülne, akkor az ő életét ott helyben tudjuk stabilizálni.
Történt egyébként valamilyen fegyveres összetűzés egyáltalán? Mert ilyenkor azért nyilván hajlamosak vagyunk ilyen akciófilmekbe illő jeleneteket társítani, ha elképzeljük ezt az egész mentő akciót.
Hát lehet is társítani, mert akciófilmbe illő jelenetek közepette dolgoztak
katonáink. Csak szerencsére fegyverek nem dördültek.
Csak szerencsére az embereinket, a katonáinkat nem érte fegyveres támadás, de akcióba illő. Tehát ami ott történt, ahogy ezt a katonáink le tudták menedzselni, szoktuk így mondani, az akcióba illő jelenet, és nagyon nagy kreativitást igényelt a katonáinktól, hogy be tudjuk egyáltalán hozni a kabuli reptérre őket, akikkel folyamatos kapcsolataink voltak. Mert ez a másik dolog, hogy azért el kell képzelni, lehetett ott látni, hogy ott tízezrek tömegek verődtek össze, ők valahonnan elindultak Afganisztánból, eljutottak Kabulig. Igen, de a tálibok már alkottak egy külső gyűrűt, ugye? Tehát egy tálib szűrőn kellett átjutniuk. Utána jött egy belső gyűrű, ahol szövetséges katonák gyűrűjén kellett átjutni, ott már szűrés úgy történt, hogy vannak-e dokumentumok, tudja-e igazolni, ki fogja önt elszállítani, és utána még ott volt a kerítés, a betonelem, amin a kapuknál be kellett őket hozni. Na most ott abban a tömegben, akik a kapuig egyáltalán eljutottak, ott is kiválasztani azt a személyt, akit mi akarunk kihozni. Hát azért mondom, hogy ez valóban egy akcióba illő jelenet.
Igen, és hát azért is érdekes ez, mert azt láttuk a korábbi felvételeken és fotókon is, hogy hát nagyon kaotikus állapotok uralkodnak a kabuli repülőtéren. Hát láttuk a menekülő családokat kisgyerekekkel, a felszálló gépek szárnyaiba kapaszkodó elkeseredett embereket. Tehát igen, tragikus és szörnyű állapotok uralkodnak Kabulban, de a repülőtér egyáltalán működik? Vagy légirányítás van?
Ez volt a másik olyan dolog, hogy ez a repülőtér azért egy völgyben van. A hegyek, amelyek körbeveszik, onnan kézi fegyverrel is elérhetőek az emberek is, meg a repülőgépek is. Tehát rendkívül veszélyes környezetben van. Ugyanakkor épp azért, hogy ott ne történhessen semmi, a kimenekítést végrehajtó gépek nagyon rövid ideig tartózkodhatnak. De nincs meg a reptéren az a földi kiszolgáló egység, hogy ott üzemanyagtöltés történjen, nincs meg az a segédberendezés, hogy a hajtóműveket be lehessen indítani, tehát amíg bent van a gép, jár a hajtóműve, nem tud üzemanyaghoz jutni, és pillanatok alatt ki kell menekíteni onnan az embereket, akiket sikerült az éjszaka folyamán az éj leple alatt valahogy behozni és becsempészni. És utána rögtön szállítottuk őket, volt, amikor csak 6 ember ült a gépen, akit ki tudtunk menekíteni, volt, amikor 60, és vittük ki őket Üzbegisztánba. Az üzbék kormány viszont azt várta tőlünk, hogy ott nem gyűjthetjük össze az embereket, hanem akit kivittünk, őket 24 órán belül szállítsuk.
Ez egy ideiglenes befogadó állomás volt,
ahogy megteremtettük ott annak a feltételeit, hogy addig is együtt tudjuk tartani a kimenekítetteket.
Ilyenkor például van együttműködés szövetségesekkel, vagy más országok katonáival?
Természetesen ez másként nem működik. Az kevés, hogy nekünk van kapcsolatunk, elérhetőségünk a kimenekítésre várókkal, de azért őket ezeken, ahogy mondtam, ezeken a szűrőkön, ezeken a beléptető pontokon át kell tudnunk hozni. És azért ott más nemzetek is át akarták vinni az embereiket, mások is ki akarták menekíteni, tehát ez egy nagyon komoly összehangolt tevékenységet jelent.
Ennek kapcsán azért eszembe jut az, amit éppen a mentőakcióval kapcsolatosan Ruszin Szendi Romulus altábornagy mondott, hogy az amerikai partnerekkel nem volt feltétlenül gördülékeny az együttműködés Kabulban, és hozzátette hangsúlyosan, hogy mindenki az életéért küzdött.
Ez így igaz. Mindenki megpróbált élve kijutni Kabulból. Először is bejutni a repülőtérre, reménykedve abban, hogy onnan ki fogják őket menekíteni. Itt valóban az életékért küzdöttek az emberek, és ez borzasztó érzés. A katonáinknak is nem a részvétel, a feladat végrehajtás okozta a legnagyobb gondot, hanem az idegállapot, hogy tudom, hogy itt van tőlem 100 méterre, itt van, tudom, hogy itt van már a kerítés mellett, és nem tudom kitenni onnan, nem tudom kiemelni a tömegből. Keressünk valami más megoldást, hát idáig már elértek, itt vannak tőlünk pár pillanatra. És ugye, hogy mindezt meg lehessen valósítani, meg lehessen szervezni, ehhez kellett a magyar katonák kreativitása.
Nem is tudom, az jutott eszembe, hogy erre a fajta lelki próbatétel egyáltalán bármilyen speciális kiképzés során fel lehet-e készíteni katonákat?
Hát azért azt látni kell, hogy a katonáink, és akik most is ebben a műveletben, ebben a feladatban részt vettek, ők már megjárták Afganisztán műveleti területeit, zömében Irak műveleti feladataiban is részt vettek, és azért a katonák edződnek ezekben a feladat végrehajtásokban, hiszen a műveleti végrehajtás az a különleges műveletiek részéről, az nem egy mentorálási feladat, az nem egy tartományi újjáépítési feladat, az nem egy kiképzés, az harci műveleti tevékenységet jelent. Tehát edzett, felkészített katonákról van szó.
Miniszter úr úgy fogalmazott, hogy a NATO terv, NATO célkitűzés az volt, hogy együtt megyünk be Afganisztánba, és együtt jövünk ki onnan. De hát azért, ha visszatekintünk erre az időszakra, ez mégiscsak 18 év volt, tehát elég hosszú idő. Ugye 2011. szeptember 11-e után mi 2003-ban csatlakoztunk az afganisztáni műveletekhez. Mi lehet a mérleg ennek a 18 évnek? Afganisztán szempontjából nem sok változás történt, ha megnézzük ezt a 18 esztendőt. Emberáldozatok, vér, veríték, és hát nagyjából ugyanott tartunk, mint 18-20 évvel ezelőtt.
Nagyon sok tanulságot jelent, de az nem jó, ha a tanulságokat, a tapasztalatokat véráldozatok árán hozzuk meg. Ez nem jó. De ugyanakkor azt látni kell, hogy történtek ott változások. Azért nézzük meg, hogy amikor 18 évvel ezelőtt bementünk, és megkezdtük ott azokat a feladatokat, mondjuk az egészségügyi ellátást. Az egészségügyi ellátásban történt előrelépés. Ha azt mondjuk, hogy amikor megkezdtük a tartományi újjáépítési feladatokat, és megkezdtünk iskolákat építeni, kórházakat, vagy egészségügyi rendelőket.
Tehát azok azért ott maradnak és működnek.
Ezek ott maradtak. Tehát azért történt ott változás. Azért mégiscsak egy nagy létszámú afgán erőt képeztek ki ott a több nemzeti katonák. Hol van a gond? Ezen el lehet gondolkodni. Ott van a gond, hogy amiről annyiszor beszélünk, hogy egy nyugati típusú demokráciát egy ilyen rendszerben felépíteni, az lehetetlen.
Különösen a másik, exportálni azt az amerikai vagy az európai nem típusú lehet, demokráciát.
Az nem lehet. De a másik dolog, miért nem lehet? Ha egyszer ott van egy csomó afgán katona, akit mi felkészítettünk, akiket felszereltünk közösen, akiket kiképeztünk, akiket mentoráltunk, és harcoltak a szövetséges katonák jelenlétében. Végezték a munkát. Hogy önállóan ezt miért nem tudták? Hát talán pontosan azért, mert az a nemzeti kötődés, az az érzület, hogy a hazám, a nemzetem, az országom. Ezért nem tudtuk elérni a célunkat, mert ez hiányzik, és ezt nem lehet megtanítani az embereknek. Ezt érezni kell, elkötelezettnek kell lenni. Mi is azért mondjuk mindig, amikor a Magyar Honvédség fejlesztéséről beszélünk, korszerű, modern technikai eszközökkel felszerelt hadseregre van szükség, jól kiképzett, felkészített, a hazája iránt elkötelezett és lojális katonákra. Hát ezeket az utolsó ismérveket, ha nem alkalmazzuk, ha nem rendelkezünk vele, akkor hiába van felszerelésünk, meg eszközünk. És ez hiányzik. Ez például egy tanulság. Ez az egyik tanulság. A másik a kimenekítésnek, tehát a NATO-nak és az Amerikai Egyesült Államok tekintetében, hogy egy kimenekítést nem így kell előkészíteni. Hogy áprilisban bejelentjük, hogy kivonjuk az erőket, legkésőbb szeptember 11-ig, és májusban meg kell kezdeni a kivonást. Hát azt katonailag elő kell készíteni. Ha ez nincs előkészítve, ha csak a politikai döntést veszem alapul, az nem lesz végrehajtva, vagy így lesz végrehajtva, ahogy az, ezért lett ez a káosz. Hát ennyi idő alatt nem lehet megtervezni egy tervszerű, szervezett, előrelátó kivonást. Ezeket akkor egészen másként kellett volna. Tehát született egy politikai döntés úgy, hogy a katonai előkészületek nem kerültek végrehajtásra. Ez az egyik legnagyobb hibája ennek a műveletnek.
A magyar honvédség szemszögéből hogyan értékelhető ez az Afganisztánban eltöltött 18 év? Hogyan értékelni a magyar katonák tevékenységét vagy szolgálatát? Azt ugye tudjuk, hogy sajnálatos módon 7 katonán köztük 2 nő életét vesztette az afganisztáni szolgálat során.
Sajnos igen, és azt kell mondani, hogy kegyeletüket mindörökre megőrizzük, ez egy dolog. De ők amiért odamentek, és ez a legfájóbb dolog, hogy amiért ők odamentek, amiért vállalták ezt a missziót, hogy egy boldogabb, egy élhetőbb világot teremtsenek ott Afganisztánban, és abban segítkezzenek, és ezért áldozták az életüket. És ez nem valósult meg. Hát ez a legfájóbb pontja minden katonának, hogy ott veszítették az életüket, de nem tudtuk azt megvalósítani, amiért küzdöttünk és harcoltunk. Ez a legrosszabb része ennek. A másik, azért az afgán lakosságnak hatalmas segítséget nyújtottak a magyar katonák, amiről beszéltem, hogy ez a tartományi újjáépítés, a Polekomriban végrehajtott feladatok, azért azok maradandóak. Amit tettünk az oktatásért, hogy ott tanulhattak a kislányok, hogy tanulhattak a nők, hogy taníthattak, hogy egy más kultúrába próbáltuk ugye mindezt megvalósítani. Az, hogy az egészségügy területén, az oktatásügy területén, amit ott sikerült megvalósítani. A kérdés az, hogy a továbbiakban ebből ők mit tudnak majd kamatoztatni. És ami katonai szempontból azért rendkívül fontos, hogy katonai tapasztalatot, harci tapasztalatot szereztek katonáink.
Tehát ez tudásban, tehát, tapasztalatban is hát azért nagyon sokat adott
a katonai tudásban katonáknak? Az rendkívül sokat adott. Tehát az, hogy műveletben veszek részt, az, hogy tudom, hogy minden pillanatban az életem veszélyben van, az, hogy tudom, hogy lőnek rám, nem csak tudom, hanem tapasztalom, az, hogy odafigyeljek azokra a történésekre, amelyek körbevesznek, mert ezen múlik az életem, vagy a katonatársam, a bajtársamnak az élete, ez nagyon sok gyakorlati tapasztalatot adott. És a katonáink azért tudták ezt a feladatot így végrehajtani, mert ilyen tudással, tapasztalattal, felkészültséggel rendelkeznek.
Ez a kimenekítési művelet lezárult, és véget ér az afganisztáni nemzetközi katonai jelenlét is. Lehet még bármilyen, akár humanitárius, akár békefenntartói művelet a térségben, vagy akár Afganisztánban, és ha igen, akkor lehet ebben helye, szerepe a magyar honvédségnek, mondjuk akár a NATO hívószavára?
Hát ez ugye nagyon nehéz kérdés most. Azért nehéz kérdés, mert most a robbantások után, ugye...
Ugye most ugye a kabuli reptéren volt.
Kabuli reptéren. Ugye Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ha ma olvastam róla, hogy bejelentette a robbantás után, hogy a merényletet megtoroljuk, hogy levadásszuk, ugye, az elkövetőket. De akkor most megint mit akarunk kezdeni? Hát az egyiket be sem fejeztük. Pontosabban befejeztük. Úgy fejeztük be, ahogy befejeztük. Sajnos nem úgy, ahogy kellett volna. És most már kijelentem, hogy levadásszuk. Hát tudtuk, hogy ők nem fogják megváltoztatni a terror szervezet tekintetében, milyen változásra számítunk. Na most hogy lehet majd a többi nemzetet, a többi országot meggyőzni arról, hogy de gyertek, segítsetek. Mert 2001. szeptember 11-e után, amikor ott a hívószóra az ENSZ és a NATO hívószóra csatlakoztak a nemzetek, az országok. Na de akkor ezt a műveletet nem így kellett volna befejezni. Hát innentől kezdve rendkívül nehéz azt mondani, hogy álljatok sorba és kövessetek. És ezért nagyon fontos az a másik szempont, amiről én mindig beszélek, a nemzeti önerő. Mi tagjai vagyunk a szövetségnek, a NATO-nak, az Európai Uniónak, nagyon helyes, szükség is van rá, de nem lehetünk kiszolgáltatottak, mert lehet látni, hogy egyetlen döntéssel egy egész műveletet lehet tönkretenni. Tehát éppen ezért kell a magyaroknak, ha mi azt akarjuk, hogy igenis meg tudjuk védeni az országot, meg tudjuk védeni a lakosságot, kell, hogy önálló haderőnk legyen, kell, hogy önálló képességünk legyen, kell az az állapot, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak semmiféle szempontból. Mert jön egy politikai döntés, és akkor megszűnik a NATO támogatás. Hát ez nem így működik. Legalábbis mi úgy gondoljuk, és úgy gondoltuk, hogy ez így nem működhet.
Most sokan attól tartanak, hogy a tálib hatalomátvétel után újabb migrációs hullám indulhat elsősorban Európa felé. Bármiféle katonai szerepvállalás lehet ezzel összefüggésben, a Magyar Honvédségnek kell, vagy érdemes már most erre valamilyen formában készülnie?
Természetesen a Magyar Honvédség 2015 ősz óta ott van a határ mentén, és segíti a rendőrségnek a munkáját. Most is ott vannak katonáink, és hát sajnos a migrációs hullám az növekedni fog az elkövetkező időkben. Magyarország viszont eltökélt, és a Magyarország kormánya eltökélt abban a kérdésben, hogy Magyarország területére jogosalatlanul, igazolatlanul, tehát hogy nem rendelkeznek megfelelő okmányokkal, senki ne lépjen be. Pontosan azért, mert ez az áradat, ez a migrációs hullám, ez megint magával hozza azt, lehet látni, hogy ezek a terrortámadások hogyan történnek. Hát ez a robbantás is, ami Kabul már történt, hát ott voltak a merénylők a tömegben, sőt, önfeláldozó, tehát saját magát felrobbantja. De nem lehet, nagyon-nagyon szigorú előírások mentén kell megvizsgálni, hogy ki miért akar Magyarország területére belépni. Milyen szándékai vannak, és erről meg kell győződni. Tehát az nem lehet megengedni, hogy Magyarországra jöjjenek, mert humanitárius szempontból nekünk ez fontos. Fontos, természetesen. Mert mi is emberek vagyunk, sajnáljuk, amikor ránézünk azokra a családokra, a kicsi gyerekekre, sajnáljuk, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Azért az afgán nők között is vannak szélsőséges felfogású emberek, akik képesek saját magukat felrobbantani, vagy a gyereket alkalmazzák, vagy használják fel erre. Tehát igen, a Magyar Honvédség fel van erre készülve, bármikor, ha kell, nagyobb létszámba is oda tudunk menni a határ mellé, meg oda is fogunk menni. 2015 óta ezt folyamatosan végezzük, és a belügyminisztérium igénye szerint változtatjuk a létszámot.
A NATO szerepvállalás, tehát Afganisztánban most véget ért. A magyar szerepvállalás tekintve viszont továbbra is fontos, hogyha NATO vetületet nézünk, hogy Magyarország regionális különleges műveleti parancsnokság létrehozására vállalkozott. Ha jól tudom, akkor ez ugye Szolnok? Szolnok lesz ez a helyszín. Mi lesz ennek a feladata, tevékenysége? Mert egy korábbi interjúban, mint hogyha azt említette volna, hogy a NATO-n belül ez egyfajta képességhiány még.
Így van pontosan. Többek között ezért támogatja az Amerikai Egyesült Államok, ezért támogatja a szövetség, a NATO, mert ez egy képességhiány a NATO-n belül, és a legfontosabb az, hogy ennek a fő feladata, mint lehet látni, a különleges műveleti katonák kiképzése, felkészítése, feladataik koordinálása, több nemzet között. Hiszen most is azt mondtuk, hogy az afganisztáni kimenekítésnél ott több nemzet szövetségnek az összehangolt tevékenységére van szükség. És ők, akiket Szolnokon létrehozunk, azért NATO-ról beszélünk, de ehhez csatlakozott például Ausztria is, aki nem tagja a NATO-nak. Vagyis ez a regionális, mert így neveztük el, és ez a szerepe is, meg a feladata, hogy egy regionális műveleti központot hozzunk létre, mert mi azt mondjuk, hogy Magyarország a régió, ennek a régiónak meghatározó szerepet kell, hogy biztosítson. Vagyis mi úgy gondoljuk, hogy nem csak egy keleti fenyegetettség létezik, amiről a NATO beszél, meg a déli fenyegetettség, hanem itt Közép-Európában, a két hadszíntér meccéspontjában itt van Közép-Európa. Tehát mi ebből nem maradunk ki, bármelyik irányból történik valami, akkor gondoskodjunk arról, hogy Közép-Európa, ezen belül Magyarország, a térség békéje, biztonsága, az garantált és szavatolt legyen. Többek között ezért kell ez a regionális parancsnokság. De ezért hoztuk létre a több nemzeti hadosztályparancsnokságot is, az pedig Székesfehérváron, amihez már csatlakozott Horvátország, csatlakozott Szlovákia. Mind a kettőnek az a feladata, az a célja, hogy a régió békéjét, biztonságát, stabilitását azt kiszolgálja.
Említette az imént, hogy a NATO két külső fenyegetettséget jelöl meg, a keletit és a délit, és úgymond ennek szinte meccéspontjában vagy keresztmetszetében van Közép-Európa és Magyarország. Nem tudom, hogy egyáltalán jó felé gondolkodom-e, de az jutott eszembe, hogy létezik egyáltalán, vagy van olyan, hogy ellenségkép. Azért is kérdezem ezt, mert amikor én a sorkatonai szolgálatomat töltöttem, mert ez már jó régen volt, valamikor a 80-as évek közepén, akkor emlékszem, hogy többnyire osztrák és olasz hegyi vadász egységek ellen kellett képletesen harcolnunk a hadgyakorlatokon. Van most bármiféle ellenségkép, ami megjelölhető?
Ugye diplomatikusan mindig azt mondjuk, hogy nincs ellenségkép, mi minden olyan feladatra készen kell, hogy álljunk, amely az emberek békét, biztonságát veszélyezteti. Na de a NATO szempontjából, amikor azt mondja, hogy van egy keleti fenyegetettség, ő megjelöli, hogy a keleti fenyegetettség az Oroszország. A déli fenyegetettség, és akkor én ezt önre és a hallgatók véleményére bízom, hogy van-e fenyegetettség. A déli fenyegetettséghez sorolja Amerika, illetve a NATO az instabil államoknak a helyzetét. Ázsiában, például Afrikában. Vannak instabil államok? Vannak. Az instabil államokban vannak gondok, problémák, amelyek begyűrűzhetnek Európába. Igen, vannak. De még mindig nem mondom, hogy melyik ország az. Az instabil államoknak a helyzete igenis fenyegetettséget jelent. Ide sorolja a déli fenyegetettséget, ide sorolja a migrációt, illetve ide sorolja ugye a migrációt, és ide sorolja a terrorizmus. Vannak? Van migráció? Van. Most ehhez ellenségkép kell? Szerintem ehhez nem. A migráció létező dolog. A terrorizmus létező fenyegetettség? Létező fenyegetettség. Tehát van. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy ellenségkép, és ön megjelölt, hogy Olaszország, meg ugye...
Akkor egyszerűbb volt.
Akkor
igen.
Egyszerűbb volt. Most kihívások, kockázatok, fenyegetések vannak. És ott van a kiber. Vagy ott van éppenséggel, amire mondjuk, hogy a hibrid hadviselés.
Ez mit jelent pontosan?
A hibrid hadviselés nagyon egyszerűen lefordítva pedig, hogy mondjam, egy olyan hadviselési forma, leegyszerűsítve, mint ami például Ukrajnával szemben történt. A Krím-félszigetnek az annektálása. Anélkül, hogy ott nem tudom én, rakétacsapásokat, nagy-nagy tüzérségi csapásokat hajtottak végre, mégis egy ilyen feladatot végre lehetett hajtani. De ez A hibrid az azt jelenti, hogy ez nem csak a katonák ellen irányuló tevékenység. Ez lehet az államigazgatás ellen, ez lehet az energiaellátás ellen, ez lehet, amikor minden az információs térben működik, a kibertérben működik. Hát azon keresztül mindent lehet támadni, mindent le lehet bénítani, mindent meg lehet semmisíteni. És ez a hibrid hadviselés, ez pontosan az. Ehhez még az információs hadviselés is tartozik.
És beszélhetünk vajon, ezt a gondolatsort folytatva, beszélhetünk netán biológiai hadviselésről, és most éppen egy pandémiás időszak után vagyunk, COVID-fertőzéses időszak után vagyunk.
Hát nézze, a helyzet, én úgy gondolom, hogy nagyon egyértelműen megmutatja az emberiségnek, hogy egy biológiai hadviselés milyen egyszerű megvalósítani. Tehát ha van olyan eszköz, olyan anyag valakinek a kezébe, amellyel ártani akar az emberiségnek, akkor ezt nagyon könnyen meg lehet tenni. Éppen ezért kell olyan képességeket kialakítani. Mert például azt mondjuk, hogy ez egy újabb kihívás az elkövetkezendő évtizedekre, hogy ilyen járványügyi helyzetekre kell felkészülni, és készen lenni.
Olyasfajta kihívás, amivel a legkorszerűbb hadi felszereléssel sem lehet védekezni. Tehát hiába van olyan ruházata egy katonának, ami már nagyon korszerű, és abszolút 21. századi, és olyan fegyverzete, ha rátüsszent valaki,
hát az... Így van, de ez ellen is kell védekezni, tehát meg kell találni a formát. Most ön azt a kérdést tette fel, hogy lehet-e ilyenre készülni, vagy elképzelhető-e. Azért nagyon sokszor hallottuk, hogy ez a vírus talán egy kínai laboratóriumból szabadult ki, hogy véletlenül vagy sem, hogy onnan szabadult ki vagy sem, ezt még senki nem tudja bizonyítani. De ez utal
de
arra,
vannak,
de ez utal arra, hogy igen, hát ha ilyennekkel foglalkozik az emberiség bárhol a világon, és ez úgy kiszabadul, vagy kiszabadítják, vagy rászabadítják, de akkor bizony nagyon komoly biológiai hadviseléssel lehet számolni.
Visszatérve még a NATO-hoz, még egy NATO-hoz kapcsolódó terület, illetve NATO misszió talán érdemes szóba hozni. Ősztől egy éven át a Magyar Honvédség adja parancsnokot a koszovói KFOR békefenntartóknál. Gondolom, hogy fontos, hiszen NATO csatlakozásunk óta úgy tudom, hogy most először lehet magyar parancsnoka ennek a műveletnek. Ha megnézzük, akkor Koszovó talán az elmúlt időszakban azért viszonylag kevesebbet szerepelt a híradásokban, legalábbis a híradások élén. Az azt jelenti, hogy ott sikeres, eredményes a békefenntartó művelet?
Hát én úgy fogalmaznék, hogy a Nyugat-Balkán békéje, biztonsága Magyarország számára prioritást jelent, hiszen mégis ugye itt a szomszédságunkban történik minden, és ha a szomszédságunkban nincs béke, biztonság, akkor az kihatással lehet Magyarország békének, biztonságának és stabilitásának is. Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában én úgy fogalmaznék, azért van viszonylagos nyugalom, mert békefenntartói katonánk ezrei vesznek részt ebben a feladatban. Tehát nem önállóan van béke és biztonság, hanem azért, mert ott vannak a fenntartó erőnk. Amit ön mondott a Koszovóval kapcsolatosan. Igen, én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy Magyarország számára elsődleges fontosságú a Nyugat-Balkán biztonságának a garantálása, és Magyarország ezt fontosnak tartja és kiemelten kezeli, az a Magyarország és magyar katonák elismertségét jelenti, hogy oda most magyar parancsnokot nevezhetünk ki. De nem csak egy parancsnokról van szó, hanem arról az erőről is, amit Magyarország ehhez biztosít.
Ez mekkora kontingens?
Hát a kontingens tekintetében azt tudom mondani, hogy szeptembertől ez a kontingens, ez több mint 500 fő lesz kint, de itthon még plusz 700 ember, 700 katona van készen létbe. Tehát ez egy nagyon komoly erő, és nekünk ez az elismertség, mert én annak is tekintem, ez annak is szól, hogy Magyarország egy olyan honvédelmi haderőfejlesztési program kellős közepén van, amit mind a NATO, mind a szövetséges erők elismeréssel kezelnek, és ezt a lehetőséget Magyarország számára biztosítják is, mert azt mondják, hogy igen, Magyarország ennek a feladatnak az ellátására a magyar katonák révén meg tud felelni.
Beszéljünk is akkor egy kicsit részletesebben arról, hogy ez a haderőfejlesztési program hol is tart, és egyáltalán hogyan alakul például a honvédelmi költségvetés. Jelenleg mondjuk a GDP hány százaléka jut katonai kiadások, és megfelel ez immár a NATO elvárásoknak?
Igen. Fontos szempont a NATO szempontjából van egy ajánlás, ugye, hogy a GDP 2%-át fordítsuk, legalább 2%-át fordítsuk a védelmi kiadásokra, ezen belül annak mintegy 20%-át pedig technikai eszközök beszerzésére, modernizálására, korszerűsítésére. Magyarország fontosnak tartja, hogy kövesse ezt az iránymutatást, de a GDP arány, meg azon belül, hogy mit fordít egy ország a védelmi kiadások tekintetében, az eltérő a NATO-ban is. Mi azt mondjuk, hogy mi olyan képességet hozzunk létre, amely szükséges az ország számára. A GDP-nél követjük a 2%-os kimutatást, de ha a GDP jelenleg, és most akkor mondom a számot is, 1,66%, és ez teljesen megfelel annak, amit a Velszi csúcsértekezlete Magyarország bejelentett, hogy 2024-re elérjük a GDP 2%-át. De akkor is az a legfontosabb, hogy ne a GDP mértékét mérjük, hanem a képességeket vizsgáljuk. Hogy Magyarország milyen képességeket alakított ki, hozott létre. És ebben a legnagyobb elismerés illeti Magyarországot a NATO-n belül is, mert az a haderőfejlesztés, ami nálunk most folyamatban van, az teljes egészében megfelel a NATO elvek által diktált elvárásoknak.
Mi a szempontrendszer egyébként ennél a haderőfejlesztésnél, vagy mondjuk mi a sorrend? Ha jól tudom, akkor ugye a légierővel vette kezdetét a fejlesztés.
Mi a légierővel kezdtük, mert a légierőnél voltak a legnagyobb gondok, problémák, hiszen nem voltak kiképző repülőgépeink. Az AN-26-os szállító, csapatszállító gépeink az utolsó éveiket járták, ugyanakkor a helikoptereink tekintetében még orosz technikánk van, de az is egy kifutó jelleggel volt már csak jelen, tehát ott kellett a fejlesztéseket elindítani. És mint az élet is bizonyítja, nagyon helyes döntést hoztunk, hiszen ha nem lettek volna meg most ezek a csapatszállító gépek, akkor nem is tudtunk volna ilyen kimenekítési feladatban vagy műveletben részt venni. Tehát ezért beszélünk mi mindig arról, hogy az önálló képességek megteremtése. Aztán természetesen még a légierőnél azért vannak hiányosságok, mert még a légvédelmi rakétarendszerünk hiányzik, a radarrendszerünket korrigálni kell és korszerűsíteni kell, és tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy ezekhez a technikai eszközökhöz megfelelő kiképzett, felkészített embereink legyenek.
Tehát a pilóták másfajta számát, tudás kell, nagyon másfajta hát képességek azért, is kellenek?
Természetesen.
Újra és újra ki kell képezni?
De igen, de ez igaz a szárazföldi eszközökre is. Tehát eddig volt egy keleti technika. Egy keleti technikához tartozó kiszolgálási rendszerünk, logisztikai ellátó rendszerünk, üzemeltetési rendszerünk. Most van egy nyugati technológia, technika. Erre át kell képezni embereket, vagy ki kell képezni embereket.
És ez itthon történik, vagy a vásárlással egybekötve?
A vásárlással egybekötött, tehát amikor mi lekötöttünk szerződést, például a könnyű helikopterekre, az Airbus H145-ösre, akkor azt mondtuk, hogy ki kell képezni ebben az összegben, benne kell, hogy az is legyen, hogy a pilótáink kiképzése megtörténjen kint. és ezek az eszközök is úgy jöttek haza, hogy már kint megtörtént a pilóták kiképzése, a földi kiszolgáló személyzet kiképzése, felkészítése, a kiszolgálási technikai eszközök biztosítása. Tehát amikor egy helikopter vásárlásról beszélünk, vagy harckocsi vásárlásról beszélünk, akkor nem csak az eszköz vásárlásáról beszélünk, hanem annak üzemeltetése, fenntartása, kiképzése és logisztikai ellátása meghatározott időn keresztül.
Óhatatlanul azért a következő években is még maradnak régebbi keleti, hát elsősorban gondolom orosz gyártmányú vagy gyártású eszközök a honvédségnél?
Hát egyre kevesebb, mert azokra az eszközökre már pénzt nem akarunk költeni. Tehát ha most a helikopterekről beszéltem, akkor azt kell mondanom, hogy most még 2025-ig, 2027-ig tudunk rendszerben tartani olyan helikoptereket, azokat rendszerben is fogjuk tartani, de ezekre már plusz költségeket, korszerűsítésre, üzemidő hosszabbításra nem fogunk költeni. De addig alkalmazzuk és használjuk.
Vásárlásokról, haditechnikai eszközök beszerzéséről beszélgetünk, de mindeközben azért éledezik a magyarországi fegyvergyártás is. Mik lehetnek itt a fő irányok egyáltalán, hogyha azt mondjuk, hogy hazai, hogy magyar fegyvergyártás?
Igen, amikor egy honvédelmi haderőfejlesztési politikáról beszélünk és célkitűzésről, akkor ez a másik szempont, hogy ne csak vásároljunk. Nem az a fontos, hogy a pénzt elköltve új eszközeink és jó eszközeink vannak. Mindig a vásárlás azért eddig, ami mögöttünk van, mindig úgy történt, hogy azt is vizsgáltuk, hogy az ország számára, tehát nem csak a katonák számára, nem csak a biztonság szempontjából, hanem gazdasági érdekek tekintetében is előnyös legyen. A gazdasági fejlődést is segítse, vagy fejlődést is segítse, meg a foglalkoztatáshoz is járuljon hozzá. És ugyanakkor azokat a technikai eszközöket akarjuk itthon előállítani, amelyek kellenek a magyar honvédséghez. Tehát nem csak megvásárolnánk valamit, hanem itthon gyártanánk őket. Ezzel nem csak biztosítjuk a saját ellátásunkat, meg annak a fenntartását, üzemeltetését, hanem Magyarország gazdasági stabilitását is tovább növeljük.
Az is elképzelhető egyébként, hogy ezek a magyarországi gyártók képesek lesznek kilépni ezekkel a termékekkel külpiacokra, amúgy meglehetősen telített hadipari piacokra.
Rendkívül nehéz, úgy, ahogy ön is mondja, tehát a fegyverpiac, hogy így fogalmazzak, az rendkívül telített, és olyan cégek állnak ennek az élén, hogy őket túlszárnyalni, akik évtizedek óta ezzel foglalkoznak, nem egy egyszerű feladat. Na de mi olyan cégekkel kötöttünk megállapodást, akiknek ebben van, nem csak tekintélyük, gyakorlati tapasztalatuk, és piaccal is rendelkeznek. És hogy most Magyarországon fogjuk gyártani ezeket az eszközöket, mint például a páncélozott szállító harcjármű családot, a Lynx-nek nevezett, amely Zalaegerszegen kezdtünk meg felépíteni az üzemet, a gyárat, vagy éppensége a kézi fegyvergyártás, amit már azért Kiskunfélegyházán már azt hiszem 17 óta folytatunk, és ugyanígy kívánjuk a fegyver, a lőszer, a robbanóanyag tekintetében is mindezt megvalósítani. Tehát mi arra építünk, amely cégeknek volt piaca, ez de szerintünk garancia arra, hogy a piacot továbbra is fenn lehet tartani, sőt lehet növelni és bővíteni. Tehát nem egy zöldmezős piaci belépésre van szükségünk, mert az nem menne napjainkban.
Nyilván a korszerű haditechnikai eszközök mellett szükség van azokat jól használó, felkészült, képzett és kiképzett katonákra. Hogy állunk most ezen a téren, hogyha megnézzük a hivatásos állomány, tartalékosokat, önkénteseket, és ugye most belépett kifejezetten az önkéntesek toborzása, aminek éppen most zajlik. Tehát hogyan oszlanak meg ezek?
Rendkívül fontos. A honvédelmi és haderőfejlesztési programunk nem csak a technikai eszközök beszerzéséről szól, nem csak a hadipar fejlesztéséről, nem csak a kutatásról és fejlesztésről, az innovációról, hanem magáról a katonáról, a katonáról is, a katona életpályájáról. Tehát mi felépítettük a katona életpálya modellt, és aszerint haladunk. A katonák kiképzéséről, oktatásáról, felkészítésre, a társadalmi kapcsolatokról, a hazafias honvédelmi nevelésről, a Honvéd Sportszövetséggel való együttműködésről, a nyugdíjasokkal való gondoskodásról, törődésről, és ezen belül ott van toborzás, a megtartás kérdése. Toborzásnál nincs gondunk sem a hivatásos, sem a szerződéses katonák tekintetében. Én úgy gondolom, hogy jól működik az életpályán.
Létszámmal is.
Tehát létszámban is jól állunk, pozitív, minden évben pozitív, tehát 2017-től kezdve minden évben pozitív, tehát növekményünk van, és ugyanakkor, amiben nagyon kiemelkedő az előrelépés, az az önkéntes tartalékos katonai szolgálat. Hiszen szoktuk mondani, hogy 2010-ben 17 önkéntes tartalékos katonánk volt, most több mint 11 ezer. És egyre inkább vállalják a fiatalok ezt a szolgálati formát. Mi, amikor tavaly ebben a pandémiás helyzetben csatlakoztunk a kormány által meghirdetett és megkezdett gazdaságvédelmi akciótervhez, azon belül a foglalkoztatás, a munkahelyek megőrzése és teremtése tekintetében, akkor elindítottunk egy ilyen önkéntes, speciális munkaviszonyt jelentő szolgálati formát, és jelentkeztek és jöttek. Ők, akik a munkahelyüket idéglenesen elveszítették, és azt mondtuk, hogy mi tudunk segíteni 6 plusz 6 hónapig, ha nincs munkahelye, jöjjön, szolgáljon nálunk, fizetést fog kapni, és ha
ez egy teljesen
vissza,
új típusú szolgálati
ez
forma.
Teljesen, ezt tavaly indítottuk el. És amíg nem tudja visszaállítani a munka adó az ő munkahelyét, az maximum egy évig mi tudunk segíteni, támogatni. Most azt mondtuk, hogy a fiatalok nagyon helyesen jelentős része tovább szeretne tanulni. Nagyon sokan ugye felsőfokú tanulmányokat szeretnének kezdeni, jelentkeznek, de mindenkit nem lehet felvenni. És a nagy arányú jelentkezés és a oktatási rendszerben résztvevők száma közötti különbségre építettük. Azt mondtuk, nagyon sok fiatal nem fog bejutni most rögtön. Akkor nekik ugyanígy ajánljunk egy ilyen
közbelső lehetőség. Tehát ez kifejezetten most a felvételi felsőoktatási
felvételi időszakára. Ezt most ahhoz hirdettük meg, és azt mondtuk, hogy mi olyan 400 főt tudunk foglalkoztatni, 6 plusz 6 hónapban szintén, és jöjjenek. Addig is, amíg a következő felvételire fel nem készülnek, vagy el nem érkezik ennek az ideje, szolgáljanak nálunk.
Vagy esetleg most, kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg katonai felsőoktatás felé vegyék az irányt?
Én azt mondom, hogy igen. Figyelembe véve azt, hogy a gazdaságvédelmi akciótervnél is a hozzánk belépőknek 40%-a nem ment vissza a munkahelyére, hanem katona maradt. Itt is azt mondom, hogy nekünk kellenek a jól felkészített, oktatási tekintetben is kiváló felkészültséggel rendelkező fiatalok, majd lehet, hogy katonai pályát választanak. Majd lehet, hogy olyan egyetemre jelentkeznek, amelynek a tudását, képességét majd a honvédségen belül tudják kamatoztatni. És mi ezt meghirdettük 400 helyre, most jelenleg már mintegy 470 fő jelentkezők van.
Tehát akkor rostálni kell?
Hát még azért a rostában ott van az, hogy egészségügyileg megfelelnek, vagy sem, de jelentős túljelentkezés van. És hát a kormány politikájában benne van a fiatalok megsegítése, támogatása is, és a kormány olyan döntést hozott, hogy ezen fiatalok, akik még plusz szolgálatot is tesznek a hazáért, nem csak az egyetemre akarnak elmenni, hanem azt mondják, hogy én vállalok egy katonai szolgálatot, mert a haza iránt érzek valamilyen elkötelezettséget, vagy meg akarom ismerni a katonai hivatás dolgait, és azt gyakorlom 6 vagy 12 hónapon keresztül, akkor megérdemlik, hogy a következő egyetemi felvételihez kapjanak plusz pontot. mint ahogy a nyelvvizsgáért lehet pluszpontot, mint ahogy különböző végzettségekért lehet pluszpontot szerezni, a kormány döntés érdemében ezen fiatalok is, akik leszolgálnak 6 hónapot, kaphatnak plusz 32 pontot. Akik 1 évet szolgálnak le, kaphatnak plusz 64 pontot. Ez a rendelet hamarosan meg fog jelenni, de a kormány ebben meghozta a döntést. És igenis el akarjuk ismerni azon fiataloknak a törekvését, az áldozatvállalását, akik vállalják ezt a katonai szolgálatot, és ennek leteltével mehetnek tovább tanulni, de természetesen ezt mi honorálni kívánjuk.
Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Illis László szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.